Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két-három másik miniszterelnökkel együtt harcolunk azon brüsszeli illúzió ellen, hogy az európaiaknak nem kerül pénzébe majd az ukrajnai háború, az oroszok által fizetendő jóvátétel és a hadizsákmány miatt. Ezt hangsúlyozta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök 60-ban tartott háború ellenes gyűlésén. Orbán Viktor párhuzamot vonva az ukrajnai háború és a migráció között arról beszélt, egyikbe sem lehet kicsit belelépni, mert mindkét úton lehetetlenség megfordulni. A kormányfő szemenszedett hazugságnak nevezte, hogy a magyar gazdaság állapota bármilyen megszorítást követelne. Szerintem, akik erről beszélnek, kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha ez sikerül, előre mentegetik a leendő kabinetet. El akarják venni a pénzt az emberektől arra hivatkozva, hogy a gazdaság helyzete ezt megköveteli, mondta. Kifejtette, 5%-os a költségvetési hiány, ez Európa középmezőnye, az államadóság 74%, ami 2010-ben még 82% volt. Ha a háború nem blokkolja a gazdaságot, nagyobb lesz a teljesítmény, tudják csökkenteni a hiányt és az adósságot, tette hozzá. Kijelentette, nem kell megszorítani és semmit elvenni az emberektől. Megjegyezte azt is, több százezer család keresi a kenyerét az autóiparban, amely érezhetően lejtmenetben van, és ennek oka a ciklikusság mellett az, hogy az elektromobilitásra való átállás területén Brüsszel mindent elrontott. Szerinte a szektorban dolgozóknak nem kell aggódniuk. Orbán Viktor beszélt arról is, a mi nemzedékünknek az a dolga, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún, illetve arról is, ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés sem. Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, a beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképző központban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt. Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben, szólított fel. Véget kell vetni a háborúnak és az azt szító brüsszeli politikának, tette hozzá. Roma tüntetők követelték a Kossuth téren Lázár János felelősségvállalását és távozását a közéletből. A felszólalók szerint az építési és közlekedési miniszter által a közelmondban elmondottak ügye túlmutat egyetlen kijelentésen, az emberi méltóság és a közbeszéd határairól szól. A MOL stratégiai partnerséget kötött Líbia nemzeti olajvállalatával. A Budapesten aláírt szándéknyilatkozat a szénhidrogén kutatási, nyersolajkereskedelmi és technológiai innovációs együttműködést alapozza meg. A gazdaság teljesítménye tavaly 3,1%-kal haladta meg az előző évét, közölte a KSH. Az elemzői várakozásoknál kisebb mértékben bővült a GDP negyedéves alapon, az év utolsó három hónapjában 2,1%-kal haladta meg az előzőt. A termelői kockázatok mérséklése érdekében megéri csatlakozni az unió szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter a közösségi oldalán. Erre idén és február 28-áig van lehetőségük a gazdálkodóknak, ismertette Nagy István. A statisztikák kezdete 1949 óta nem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint tavaly. Hazánk lakossága 2026 első napjára 9.489.000 főre csökkent. A KSH becsült adatai szerint 2025-ben 72 ezer baba jött világra, 7,1%-kal kevesebb, mint az előző évben. Két feltételt fogalmazott meg Iránnal szemben az amerikai elnök, ha az ország el akarja kerülni az újabb csapásokat. Donald Trump közölte, Teheránnak le kell mondania az atomfegyverekről, valamint abba kell hagynia a tüntetők lemészárlását. Az amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett a Kuba jelentette nemzetbiztonsági fenyegetés miatt. Donald Trump rendeletet írta le, amely lehetővé teszi importvámok bevezetését azokkal az országokkal szemben, amelyek olajat adnak el vagy szállítanak Kubának. Az Európai Unió új környezetvédelmi szabályozása véget vethet a bőröndök műanyag fóliába csomagolásának. A repülővel utazók egyik legnépszerűbb poggyászvédelmi módszere az évtized végére teljesen eltűnhet a repülőterekről. Elhunyt Fenyő Miklós, a Hírt hivatalos Facebook oldalán közölték. A hazai rock'n'roll legendája március 12-én lett volna 79 éves. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint számos művész, zenész fejezte ki megrendülését, Fenyő Miklós a Hungária Együttes alapítójának halála miatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még eshet vegyes halmazállapotú csapadék, aztán napközben már kevés lesz erre az esély, de borult marad az ég. A szél több felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikus Tompos Péter nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Grecsó Krisztián Vera című regényének 9. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. 20 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 21 óra után a nap versével jelentkezünk, ezután a Zenemesterei című összeállításunkat hallhatják. 21 és 22 óra között rádiunk tokai frekvenciáján Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ január végi programjait ismertetjük. A folytatásban Esztergomba, a Babits Mihály emlékházba látogatunk, végül pedig a Harlekin Báb Színház új bemutatójáról, a Mazsolai Stádé című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Rövid ajánlunkban most Tóth Franciskát, a Magyar Nemzeti Múzeum Babits Mihály emlékházának irodalmi muzeológusát kérdezi az egyik szerkesztő.
Számtalan vers született itt Babits Mihály tollából?
Sok olyan vers van, ahol ugye Babicsi edzi, hogy Esztergomban írta, tehát a helyszínt megjelöli, de sok olyan is, amelyben tematizálja Esztergomot, tehát megjelenik ez a nagyon szép környezet, tehát tulajdonképpen a valóság elemek föl szívódnak az egyes versekbe. Tulajdonképpen a Babicsi kérdésfelvetés az ugyanúgy a Babicsi életműnek a kérdésfelvetéseit jelenti, amivel az esztergomiság csak dúsítja ezeket az alkotásokat. Tehát van, amiben nem szerepel esztergom, és mégis esztergomi versnek, ugye ez az idézőjeles esztergomiság, hogy kötődik, de nem feltétlenül esztergomi problematikákat boncolgat.
Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunkat hallhatják. A 22 órai hírek után kezdődik Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunk, melyben elsőként a Mezőzombori Kisvasút Múzeumot látogatjuk meg, majd árnyaljuk egy kicsit a Tököl Imréről kialakult képet, és végül megismerjük az évásványát és ősmaradványát is. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió adását sugározzuk. 23 óra 20 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 9. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Fiú ragyog a boldogságtól, hogy ezt a csatát megnyerte. Láthatóan fogalma sincs arról, hogy semmiféle ellenséget nem kellett legyőznie, és a mamát meg a papát nem különösebben érdekelte, miért ő hozza a leckét, az már persze sokkal inkább, hogy Vera miért nem volt iskolában. A mama megint kekszel kínálja. Nem veszi észre, hogy egyszerre kettőt is a szájába tömött, és olyan gyorsan rágja, mintha darálná. Ahogy Vera felé nyújtja a füzetet, a kezük véletlenül egymáshoz ér. A lányból a maradék rossz érzés is eltűnik, egyszerűen nincs ott, mintha sosem lett volna, és csak a forróság marad, a remegés és a boldogság, a mama simogatásának forró helye, és hogy József végre megint itt van. Semmit sem akar kevésbé, mint azt, ami lesz. teljes szívéből elhatározza, rendes lesz, nem hibázik többé, hogy a szülei őt mindennél jobban szeressék. A mama éjszakára még a szobafogságot is felfüggesztette, és megengedte, hogy köztük aludjon, mert különben nem tudott, csak rémülten forgolódott. Szóval elképzelhetetlen, hogy valamit ne úgy csináljon, ahogy kell, hiszen már lógott az iskolából is, az meg végképp elképzelhetetlen számára, ami végül történik. Hogy nem megy el a lovas torna edzésre. Hiszen ez már majdnem a teljes feladás. Tegnap sem volt, és a main kívül már csak egy edzés van péntekig a házi selejtezőig. Mi lesz, ha Géza bácsi csináltat valami osztályozó feladatot, és emiatt őt kizárják? Akkor mi történik? Nem beszélve arról, hogy a mama, amikor megengedte, hogy kivételesen velük aludjon, pedig már milyen nagy lány, megmondta, hogy az iskolai lógás volt az utolsó húzása. Nincs további megbolondulás, és akkor jelentette be a 2 hét plusz szobafogságot is, de az Verát nem érdekelte, csak az a fontos, hogy mama a közelében legyen. Minden más lényegtelen. A mama különben szokatlan dolgokról is magyarázott aznap este. Hogy látja ő, és itt megállt egy kicsit, óvatos volt, szinte félénk, megválogatta a szavait, és ekkor Vera már sejtette, hogy valami Józsefről jön meg róla. És mintha a mama is zavarban lett volna, vagy mintha nem is tudta volna, mit mondjon, hosszan őzött, aztán kinyögte, hogy látja ő, hogy itt nagy érzések vannak, és hogy ennél ne legyen konkrétabb, hogy ez még korai, és hogy akkor sem lehet felrúgni minden szabályt. Vera megszédült. Azt sem tudta, mit csináljon. Egyszerre futott volna be a szobájába zavarában, hogy hagyják őt békén, másfelől meg szívesen beszélt volna végre erről az egészről, a nagy érzésről, ahogy a mama mondta. Milyen furcsa, hogy már megint igaza van. Neki van a legjobb mamája, egyszerűen mindent tud, lát, érez, és ezek szerint ért is. És ha ez így van, ő annyira szeretné megkérdezni, akkor miért nem árulja el? Mi van itt? Mit mondana, ha konkrétabb lenne? De bármennyire is akarta, nem bírta formálni a szavakat. Csak cikáztak benne a mama mondatai, meg a borzalmas felismerés, hogy akkor ez az egész sajnos kívülről is látszik. Mások is tudják, hogy ők, legalábbis reméli, hogy ők, és nem csak ő, valahogyan más emberek lettek. Más emberek, igen. Nem más gyerekek. Mert ő biztos benne, hogy ez a lázongó, fájdalmas, izzó rész, ami a gyomrában jött létre valahol, ami egyszerre olyan gyönyörű és rettenetes, ez felnőtt dolog. És akkor abban is igaza van a mamának, hogy ez korai még. Ezt is olyan jó lenne bevallani neki, hogy ő fél ettől az egésztől, és gyakran vágyik rá, hogy a régi legyen. Szabadulni szeretne a folytonos rettegéstől, a félelemtől, hogy más embertől függ. De hát nem ő választotta, hogy ez történjék, és az se, hogy ez most legyen. Ő nem akarta ezt. Az érzés választotta és akarta őt. Mit tehetne akkor ellene? Minden más esetben nem tudott felidézni olyat, hogy ne így lett volna, elmondta volna ezt a mamának. De hát éppen ettől olyan idegen és szabályozhatatlan ez a valami, ami legyűri őt, hogy nem tudott megszólalni, csak szomorúan bólogatott. A mama meg emiatt azt gondolhatta, hogy a szobafogság miatt hallgatag, és most utólag ez is rossz érzés. Ha bírna, visszamenne, elárulná, hogy a mama kedvéért bármeddig szobafogságban lesz, és ezzel együtt azt is elmondaná, elege van. Milyen csodálatos lenne visszamenni a hétfő estébe, amikor Sári azt a borzalmat művelte, és azt mondani a konyhában, hogy mama, segíts, ezt kellene ismételgetni, segíts, segíts. Még elképzelni is jó, milyen lett volna igazából. Ezek után égbe kiáltó merészség és borzasztó hiba elmaradni az edzésről. A dolgok egymásból következnek, mintha dominók dőlnének el hosszú, egyenes sorban. Minden lépés magában ártatlan és kikerülhetetlen. Vera nem is tud mást mondani Lajos bácsinak, az igazgatónak, mint hogy sajnos nincs miért bocsánatot kérni. És megbánni sem tudja, amit csinált, mert nem csinált semmit. A véletlenek adódtak így össze. Ezen az igazgató elképed. Néhány másodpercre még haragudni is elfelejt. Elejti Etelka néni papírvágó ollóját, amit az imént kobozott el Verától, az olló beleáll a padlóba, és ebben a lélegzett vételnyi békében a lány megpróbálja elmagyarázni, hogy is történt mindez, és akkor szalad ki a száján az, hogy ez a véletlenek láncolata, és egymásba kapcsolódó véletlen láncszemek ezek. De az igazgató bácsi ekkorra magához tér, és újra rikácsolni kezd, hogy nem láncolat ez, hanem lopás, meg a többiek veszélyeztetése, és bele sem mer gondolni, hogy bár nem történt nagy baj, Vera valójában mit szeretett volna csinálni azzal az ollóval. József szerint a párnázott ajtó se segít. Az iroda előtt állva remekül hal mindent, mert hogy ő a következő, akinek a felsős testnevelés tanár Férci utasítására dolga van a dirivel. De ez egyáltalán nem olyan szokatlan dolog, mint Vera életének első irodai vizitje. Hogy József fejmosása is kihallatszik-e a folyosóra, arról Vera már nem tud beszámolni, mert amikor az igazgatói figyelmeztetővel az ellenőrzőjében végre kimehet, csak egy mosolyra marad ideje. Éppen ránézhet Józsefre, az már indul is be, neki meg ki kell mennie az udvarra. Leül egy padra. Az udvaron rohadnak a levelek. Büdös van és hűvös. A tornateremből kihallatszik Férci üvöltése. Nyílik mögötte a folyosóajtó, nyikorog és nem csukódik vissza. Tudja, hogy Sára néni az. Hogy fogja az ajtót és vár. És akármit is értett meg Sári abból, ami történt, és akárhogy is mondta el az anyukájának, az biztos, hogy egyikük sem akarja, hogy velük menjen edzésre. De Sára néni felnőtt, nem teheti meg, hogy még csak nem is szól. Milyen jó így. Jó ez a helyzet, ahogy elképzeli, hogy Sára néni áll az ajtóban, és pontosan tudja, hogy ő tudja, hogy ott van, de mégis lehet úgy tenni, mintha nem így lenne. Na? Vera egy pillanatra különös tiszteletet érez. Félelem van benne, és irigység. Milyen okos Sára néni, hogy csak így odavakkant. Ezzel azt mondja, hogy elég a játékból, és tisztában van vele, hogy Vera direkt nem fordul meg. Eddig úgy volt, hogy minden második alkalommal Sára néni vitte őket edzésre. Ennek a szülői vetésforgónak ma biztosan vége. Vera megfordul, mert azt nem meri megcsinálni, hogy háttal marad. És úgy int nekik, hogy menjenek. Pedig az lett volna az igazi. De annyira összeszedi magát, hogy ne feleljen, és még csak ne is köszönjön. Megfordul, és int. Menjenek csak. Sára néni arcán semmi sem látszik. Mintha maszk takarná. Még egy pillanatot kivár, aztán mintha úszna, kecsesen ellibeg az ajtóból. Nem is hirtelen, de nem is vár egy pillanattal sem tovább, csak amennyi még elegáns. Bármekkora baj lesz belőle, bármekkora fájdalmat okoz a mamának, ezek után képtelenség lett volna edzésre menni együtt Sárival. Megvárja Józsefet, és addig végig gondolja a napot. És még a mama is azon a héten kezd el dolgozni a szép új nagyáruházban, amikor a lovastorna házi verseny van. Verának furcsa, hogy ezen a csütörtökön nem a mama jön érte, de a papa szerint ez ritkán lesz így, csak hetente egyszer, amikor a mamának hosszú napja lesz. De muszáj, hogy a mama dolgozzon, mert kevés az egy fizetés, szűken jönnek ki belőle, és a mamának szenzációs lehetősége adódott, a napsugár közel van, 10 perc gyalog, gyönyörű és modern, igaz, néhol még kilógnak a villanyvezetékek, de az állványokat már elvitték. Az országban sincs ilyen divatos áruház, és a mama végre a szakmájában dolgozhat. Bandukolnak hazafelé a papával. A mama mindig húzza Verát, fogja a kezét, és ha elmereng, akkor vontatja maga után. De a papa nem teszi. Vagy türelmesebb. Vagy ő sem siet haza. Vera nem is tudta, hogy a mamának van szakmája. De hiszen a mama csak érte van. Az ő édesanyja. Csak azért él, mert ő van. Hogy lenne a mamának bármi mása, mint ő? A papa megkérdezi, menjenek-e ki a játszóra, a Honvéd térre. Onnan látszik az új áruház hátulja. Napsugaras a fala, Bele van marva a minta. És mivel ma nyílt, mindenféle kóstolók vannak. Ezért, ha nincs kedve hintázni, akár megnézhetik az áruházat is. Működik a mozgó lépcső. Mi a mama szakmája? Kérdezi Vera. A papa elneveti magát. Bolti eladó. Nincs ebben semmi nevetséges. Vera mindig itt volt. Mindig velük volt. És amióta él, ez soha nem hozta szóba senki. Hogy a mama bolti eladó lenne. Nem is firtatták, hogy valaha dolgozott volna. De mióta? Verát nem hagyja nyugodni ez az egész. Úgy érzi, valamiből kihagyták. A szüleinek titkai vannak. Ez a nagy áruházas ötlet se a semmiből jöhetett. Bizonyosan régóta tervezik, és neki meg sem említették. Sosem dolgozott még, feleli a papa. Ettől kicsit megnyugszik. Akkor nem ő a figyelmetlen, nem véletlen, hogy egyetlen boltos történetre sem emlékszik. Csak elvégezte az iskolát, magyarázza a papa. Ezért is nagy dolog, hogy az ország egyik legnagyobb, szép és modern áruházába minden gyakorlat nélkül felvették. Vera bólogat. Szokatlan és nyomasztó most minden. Az ég is beborult. Próbál arra gondolni, hogy csak azért, mert hiányzik a mama. A papával sosem szoktak korzózni, és ő nem szeret eltérni a megszokott dolgoktól. Szereti, ha minden rendben és ugyanúgy történik. Azért is furcsa az új élete is, hogy minden bizonytalan, ismeretlen, tele van meglepetéssel, és ebbe a nagy felfordulásba már igazán nem hiányzott, hogy még a mama is eltűnjön, és se szó, se beszéd eladó legyen belőle. Még mozgó lépcső is van, ismételgeti a papa. Felfelé. Vera nem is figyel. Mikor járt iskolába? A papa meglepődik. Megvakarja a fejét. Vera követi a tekintetével a mozdulatot. Most veszi észre, hogy bár a papának oldalt meg elől göndör fürtjei vannak, mint egy lánynak, hátul kicsit kopaszodik a feje búbja, és néhol a korom fekete hajából kiütnek az ősz, kövér szálak. Ráadásul csupa lehullott korpa a ballonkabátja hajtókája. Hát, amikor iskolába kell járni, nyögi ki a papa. Vera meghökken. Az elég régen lehetett, hiszen a mama felnőtt ember. És emlékszik még abból valamire? Nagyon furcsákat kérdezel, morog a papa. Estin végezte a szakiskolát. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy este van az iskola, mert akik oda járnak, már felnőttek, és napközben nincs idejük tanulni. De azt mondtad, a mama nem dolgozott sehol. Akkor miért nem volt ideje? A papa krákog egyet. Mindjárt ideges lesz, látszik rajta, hogy csak fegyelmezi magát. Olyan, mintha forgatná a szájában a szavakat. Aki felnőtt, az esti iskolába szokott járni. De ez mikor volt? Mit tudom én, vagy 10 éve? Honnan tudnám? Vágja oda a papa, aztán valami eszébe jut. Felderül az arca, előkap a zsebéből egy kulcsomót. Ez a tiéd. Büszkélkedik. Ma másolt adtam neked. Legyen sajátod, a biztonság kedvéért. Vera nézi az új kincsét. Azt hitte, ennél jobban fog örülni neki. Hiszen kicsit azt jelenti, ő már nagylány. De most nem jókor kapta. Túl sok minden van a fejében. Meg akarja köszönni, ám olyan nehéz megszólalni, csak mutatja, menjenek haza. Zsebre teszi. És bár egész úton birizgálja a kezével, amikor a kapujukhoz érnek, mégsem akarja felavatni. Inkább oda nyújtja a papának. Csinálja ő, ha annyira ki akarja próbálni, működik-e. A papa örömmel elveszi, és nem kérdezi meg, mi a baj. A mama biztosan nem hagyta volna ennyiben. Buzgón próbálgatja a kulcsot, kinyitja, bezárja. Nem akad, közli büszkén. Vera mosolyog rajta. Akkor jó. És végre kimondja. Köszönöm. Amint bemennek, a papa a nappaliba vágtat, és bekapcsolja a tévét. Még azt is elfelejti, hogy a mama nincs otthon. Sörért kiabál, csak amikor nem jön a sör, csoszok ki morogva a konyhába. Vera hallja, hogy nem csukja be rendesen a hűtőajtót, nem kattan az ajtón a kampós, ezüst színű kilincs. Eszébe is jut, hogyha majd bemegy, becsukja rendesen. De most nincs kedve lemászni a magasból, ha már egészen a cipős szekrény tetejéig jutott. és most pipiskedve éppen eléri a beépített szekrény felső polcán azt a barna papírdobozt, amit egyszer a mama kezében látott. Ha jól emlékszik, abban vannak a régi dolgok, képek meg bizonyítványok. Nem is tudja, miért olyan életbevágóan fontos most ez, hogy a mama mikor végezte el az esti iskolát. De őt nyugtalanná teszi, hogy ilyen zavaros az egész. Ahogy kiemeli a polcról, majdnem leejti a dobozt. Megszédül, de sikerül megkapaszkodnia a szekrény ajtóban. És az ajtóhoz támasztani a dobozt, hogy ne essen le. Fölötté büszke magára, hogy ilyen csöndben és gyorsan megtalálta. A papa felhangosítja odabent a tévét, valami meccs megy. Vera a cipős szekrény tetejére rakja a dobozt. Legjobb lenne mindjárt itt az előszobában átnézni, mi van benne, így kisebb a lebukás esélye. De ahogy felnéz a bejárati ajtóra, eszébe jut Sári aljas hazugsága, és olyan keserű lesz a hangulata, hogy úgy dönt, bármilyen kockázatos is, inkább beviszi a dobozt a szobájába. Elég veszélyes keresztül menni vele a nappalin, de még mindig inkább, mint a nyomasztó előszobában időzni, ahol az a borzalom történt. A papa szerencsére hátra se néz. Vera is elfelejti becsukni a hűtőajtót, pedig elcsoszog mellette, de izgul, hogy mit fog találni a dobozban. És ahogy beér a szobájába, azonnal az ágyra veti magát, és ledobja a papírdoboz fedelét. Dohos szag csap ki belőle, penész illat. Az egész tetején egy régi, szárított virágcsokor hever. Talán a csokor ilyen büdös, próbálja óvatosan kiemelni, de hullanak róla a száraz, apró virágok. Alatta meghívók, borítékok és préselt falevelek vannak. Régi hímzés, egy horgolt szív, üveggolyók, egy festett fadobozban kristályok, valami régi érme bársonytokban, faragott nyelű bicska és papírok. Sok papír. Régiek. Bérlettek meg cakkos szélű piros papíros szerződések. Mégsem ez a doboz az, gondolja. Ebben jóval régebbi haszontalan holmikat tárolnak. Itt bizonyítványok nincsenek. Egy pakli fecske cigaretta. Aprócska szeszes üvegek. Némelyik üvegen ezüstös lánc. Egy régi szakadt varró doboz. Mellette ékszeres ládika. Kopott szürke gyűrűk és rozsdás nyakláncok. Az egyiken olyasféle apró csillag, mint amilyet a visszatérő álmában lát a bölcső szélén. Nyakba akasztható apró fakeresztek. Aranyozott jézuskás feszületek. Egy kötél, rajta különös csomók, képes lapok, de már nem lehet elolvasni rajtuk az írást. A fenébe. Megesküdött volna rá, hogy ebben a dobozban látta a bizonyítványokat. Egyszer. Amikor a mama selejtezést tartott, de most nincsenek itt, és nem is illenek ide. Nyilván rosszul emlékezett. Ekkor a kezébe akad egy keret. Illetve nem csak képkeret, mert amikor megfordítja, fotó is van benne. Elég régi fotográfia. Már megsárult. De minden ismerős rajta. Az utca, a ház is. A ház előtt a kis pad, amin a felnőttek ülnek. Egy férfi és egy nő. Őket is látta már valahol. És előttük áll két fiú. Azok hihetetlenül ismerősek. Róluk tudnia kellene kicsodák. Fel kellene ismernie őket, annyira hasonlítanak valakikre. Ekkor csörren meg a telefon. Sose szokott csörögni. Talán a papát hívják szolgálatba, ijed meg Vera, de akkor meg mi lesz? Őre ki fog vigyázni? Ilyettében eldobja a keretet. Szerencsére a kép nem bucskázik le az ágyról. A papa kásás hangon káromkodik odakint. A mama előtt sohasem beszélne így. Verának összeugrik a gyomra. A papa mintha az ő nevét mondta volna, és akkor ez a hívás számára bajt jelent. Akkor nem a seregtől jött, hanem az iskolából, és talán beárulják őt. Elindul kifelé a konyhába. A papa már letette a kagylót, és fennhangon káromkodik. A jó Isten szídja, és azt ismételgeti, hogy neki fogalma sem volt erről. Vera lesekszik. A papa a hűtő előtt áll. Meghúzza a pálinkás üveget, visszateszi, aztán elbődül. Te meg olyan hülye liba vagy, mint az anyád! Ez a mondat magában még egyáltalán nem bántja Verát, sőt, legszívesebben mosolyogna. Ő szeret olyan lenni, mint a mama, még ha a mama hülye liba is. De a papa sajnos folytatja, és megint borzasztóan rondán beszél. Vera éppen szólni akar, hogy azért ezt már ne, amikor a papa nyitott tenyérrel az asztalra csap. Hát ma van a lovastorna házi verseny. Vera biztos benne, hogy az nem lehet. Ő pontosan tudja, mi mikor van. Mindig figyel. Az edzések végén még a fali újságot is megnézi, azon van a rendezvény naptár. Egészen biztos, hogy a verseny holnap lesz, pénteken. És ma még csak csütörtök van. Az nem lehet. A papa megáll. Nem szól semmit. Megnyitja a konyhai csapot. A mosogató félig van koszos tányérokkal. Poharak, bögrék. Vastag sugárban ömlik rájuk a víz, csapódik mindenfelé. A papa hosszan mossa az arcát, aztán a szájába engedi a vizet, kiköpi, vizes kézzel a haját is hátra simítja, tiszta víz az inge, a gallérja is. Voltál te tegnap edzésen? Vera a régi asztali tükörre néz. Hirtelen látja magát a visszatérő álma bölcsőjében, ahogy körülötte mindent beborít az a sárgás köd. És ő forog. De most nem csecsemő, hanem úgy néz ki, mint most. És mégsem tud kijönni a kalitkával egy gyerek ágyból, ami csak forog egyre sebesebben. Kérdeztem valamit, dörren rá a papa. Ő vele még ilyen hangon nem beszélt senki. És ez talán nem is szabad. Kérdezzék még valamit, drágalátos kislányom, kiáltja a papa. Próbáljon nem látni a bölcsőt, nem látni benne magát, itt lenni, ide figyelni. Óriási a baj, hiszen most valami borzalmasat kérdez majd a papa. Mi értelme az udvarlóddal hozatni a leckét, ha a fiú idősebb? És nincs ott az osztályban! Ez igazságtalan. Kíméletlenül fáj. Vera legszívesebben meglökni a papát. Ez gonosz megjegyzés volt, neki nincsen udvarlója, és nem hozatta a leckét Józseffel. Ő szerette volna magától elhozni. És ez kedves dolog volt, mert emiatt sokat készült, átmásolt mindent a Duda füzeteiből. Matekot, nyelvtant, oroszt, csak azért, hogy ő jöhessen. Géza bácsi kedden az iskolába is bement. Bent volt osztályfőnöki órán. Ott akkor elmondták, és be is iratták az ellenőrzőbe, hogy a házi verseny egy nappal hamarabb lesz. A papa a hajában turkál. Megáll az eszem, zsörtölődik. Ha kedden nem is voltál edzésen, megáll, elhallgat kicsit, mert itthon voltunk, és beszélgettünk, Verára néz, tegnap még akkor is megtudhattad volna. De hát én voltam iskolában, és senki sem szólt. Még jó, hogy ott voltál, ripakodik rá a papa, és nem lógtál két nap egymás után. De mi a fene volt edzésen?
Semmi, motyogja kábán Vera. Aztán elhallgat.
Ott sem említette senki?
Nem, próbálja megerősíteni Vera a hazugságot, de érzi, hogy elvékonyodik a hangja, remeg. A végét már alig tudja kinyögni.
Senki se szólt.
Mert mindig azzal a lengyel hős cincérrel vagy elfoglalva, kiabálja a papa. De papa, ne papáz, nem vagyok hülye! Szóval nem csak kedden lógtál az iskolából, hanem szerdán az edzésről is.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 9. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat vasárnap, február 1-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Vard Mária által alapított szerzetes rend két ága egyesült november 4-én, így azt mondhatom, hogy egy óriási ünnep volt 2025. november 4-én mind a két rend tagjainak az életében. Erről, és hát természetesen a történelmi áttekintés mellett a jövőbeli tervekről is beszélgetünk vendégemmel, Herman Judit nővérrel, a Kongregáció Jezu magyarországi előjáróval. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, Judit nővér, itt rádiunk mikrofonjánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Ahogy említettem is, ugye Varr Mária által alapított szerzetes közösség, amit én úgy tudtam, hogy ez a kongregáció jelző az angol kisasszonyok, ismertebb nevén angol kisasszonyok szerzetes közösség, és bevallom őszintén, hogy számomra igaz, hogy én nem nagyon foglalkozom a szerzetes rendek történetével, de óriási meglepetés volt, amikor hallottam erről és olvastam, hogy két ága is van ennek az általa alapított közösségnek. Ugorjunk vissza nagyjából egy 400 évet. Hogyan tudnád történetileg elhelyezni ezt a két ágat? Egyáltalán Varr Mária, amikor megalapította a szerzetes közösséget, már akkor eleve két ágat alapított, vagy később vált ketté ez a közösség?
Hát, hogyha visszatekintünk erre a 400 évre, akkor egy kalandokban, nehézségekben, de örömökben is gazdag 400 évre tekinthetünk vissza, és megállapíthatjuk, hogy az Isten ideje az nem a mi időnk. Amikor Varr Mária megszületett 1585-ben Angliában, akkor éppen katolikus üldözés volt az országban, és amikor ő megérezte azt, hogy szerzetes szeretne lenni, akkor ezt Angliában nem tehette meg, nem tudott belépni egyetlen egy szerzetes közösségbe se, hanem Flandriába érkezett, és az isteni útmutatás alapján egy olyan közösség megalapítását kérte tőle a Jóisten, ami a jezsuita lelkiséget tükrözi, a jezsuita szabályzat alapján élnek a nővérek, nem klauzúrában, hanem az emberek között, és amit még így kért tőle így a Jóisten, hogy Jézusról legyen elnevezve a közössége. Amikor Varr Mária benyújtotta a pápához a szabályzatot, akkor sajnos ezt nem fogadták el, mert annyira modern volt Varr Mária az általa megalapított közösséggel, hogy ez nem fért akkor bele az egyházi elgondolásba. Ugye nem sokkal vagyunk a tridenti zsinat után, amikor megszigorították a szerzetes rendeknek az életét, és azzal, hogy Varr Mária azt mondta, hogy nők az utcán menjenek az emberekhez, ne hordjanak szerzetesi ruhát, ez akkoriban felháborítónak is tűnt, és ezért 1631-ben 8. Orbán pápa betiltotta a rendet, és úgy nyilatkozott nővérekről, hogy még az írmagját is ki kell írtani a női jezsuitáknak. És Varr Mária, amikor 1645-ben meghalt, akkor valóban csak néhány hűséges társa volt mellette. És úgy nézett ki, hogy mindaz, amit a Jóisten tőle kért, az romokban hever. De a püspökök és a fejedelmek azért látták azt az áldásos munkát, tevékenységet, amit végeztek a nővérek, és meghívták őket a saját területükre, egyházmegyéjükben, hogy alapítsanak iskolát és tanítsák a lányokat. Ugye ez is egy teljesen újdonság volt, az orsaiták voltak, akik még hasonló időben kezdték el a lánynevelést, de ők benne a klauzúrán belül, a mi nővéreink pedig nem kellett, hogy klauzúrába a lányok bejöjjenek a nővérekhez, hanem a nővérek mentek el a szegény lányokhoz, illetve a gazdagokhoz is, tehát mind a kettőjüknek, tehát mind a két néprétegnek tudták biztosítani a lányoknak a nevelést, és ez egy óriási dolog volt. És ezek a közösségek, a fejedelmek és a püspököknek a meghívására egymástól függetlenül kezdtek el tevékenykedni. Amikor jóváhagyást nyert a közösség, ez már 1703 volt, 11. Kelemen pápa hagyta jóvá a szerzetes rendet, és ez egy új lendületet adott a közösségnek, szerte Európában, főleg Németországban több helyen alakultak iskolák és nővérközösségek, és Varr Máriának még volt egy vágya, hogy ezek a közösségek ne függetlenül működjenek egymástól, mint például a bencéseknél, hogy minden háznak van előjárója, és ez az előjáró önálló és független, hanem egy általános előjáró alá tartozzanak, aki Rómában van, és ez ne egy férfi előjáró legyen, hanem egy női előjáró. Egy ideig így tudott működni a szerzetes rendünk, és aztán egy 1745-ben volt egy vita, itt tulajdonképpen nem is a nővérek között, hanem a mindenheimi háznak és az augsburgi püspök között, pontosan a legfőbb előjáró személye miatt, és a vitát 14. Benedek pápa úgy zárta le, hogy akkor nem tekinthetik Varr Máriát alapítónak. Hát ez egy újabb nehézséget jelentett így a rend számára, és 1809-ben pedig a bajor fejedelem úgy döntött, hogy akkor minden németországi házat bezár. És tulajdonképpen ebben az időben indult el, azt lehet mondani, az írágnak a fejlődése, ugyanis 1821-ben Francis Teresa Ball Írországból, Dublinból átment Yorkba, és az ottani házban kapta meg a képzését, és visszament Írországba, hogy ott alapítsa meg a Vard Mária által létrehozott közösséget. De ahogy említettem, már nem lehetett Vard Máriát alapítónőnek tekinteni, ezért Teresa Ballt tekintették az írágnak a képviselői meg a nővérek alapítónjuknak. És az írág egy nagyon dinamikus fejlődésnek indult, köszönhető Teresának a személyiségének. Úgyhogy nagyon hamar Indiától kezdve Mauritiuson át Észak-Amerikáig elkezdtek tevékenykedni a nővérek. És ezt az ágat Lorettónak nevezte el Teresa Ball, méghozzá egy olasz kisvárosról kapta a nevét, a közösség, ahova Vard Mária annak idején szívesen betért imádkozni, és a Szent Szűz szobra előtt sokat imádkozott. És ez a közösség alapítójának nem tekintette ugyan Vard Máriát, de a gyökereiben mégiscsak érezte és tudta, hogy ez ugyanaz a közösség, mint ami a római ágból szerte a világon elterjedt. Teresa Ball 1861-ben hunyt el hosszú és fájdalmas betegség után, de nem sokkal az ő halála után már Michael O'Connor püspök atya meghívta nővéreket Ausztráliába is. Tehát, hogy egészen messze a világ másik táján, így 1875-től már ott is jelen vannak a nővérek. Észak-amerikai ág megalapítása pedig még Teresa Ball életében megtörtént, amikor 5 ír nővér került Torontóba, és onnan aztán nagyon hamar más Egyesült Államokbeli városokba is letelepedtek a nővérek. És ekkor történt tulajdonképpen meg a elválása az írágnak, meg az észak-amerikai ágnak a római ágtól, hiszen még az 1800-as évek, tehát 19. században vagyunk, tudjuk, hogy a posta nem olyan gyors, mint ma, a közlekedés nem olyan fejlett, és az Észak-Amerikában az oktatási rendszer is más volt, mint Európában, és úgy döntöttek az ottani nővérek, hogy ők külön generalátust alapítanak Észak-Amerikában, és ők onnan fogják irányítani a nővéreket. Ez a döntés tulajdonképpen azt jelentette, hogy akkor kialakult a római ág, az ír és az észak-amerikai ág. Minket itt Magyarországon, ugye a római ágból alapítottak, Szentpöltenből jöttek ide a nővérek 1770-ben, de sorolhatnánk tovább így, hogy a Indiába is eljutottak a nővérek, biztosan a hallgatók is szívesen emlékeznek vissza Szent Kalkuttai Teréz anyára, aki a Loretto nővérek közösségébe lépett be, és tulajdonképpen több mint 20 évet töltött a közösségben, és utána alapította meg a saját szerzetes rendjét. Ahogy már említettem a beszélgetésünk elején, hogy 1631-ben betiltotta ugye 8. Orbán pápa a rendet, és a végleges jóváhagyásra több mint 200 évet kellett várni, mert hogy 1877-ben 9. Pius pápa adta meg szerzetes rendünknek a végleges jóváhagyást. Már itt is látszik az, hogy a mi időnk és a Jóisten ideje nem ugyanaz. Vard Mária megalapított egy közösséget, ami szárba szökkent, de ő ennek a gyümölcsét már csak a mennyországból láthatta. És az, hogy Vard Máriát újra alapítónőnek tisztelhetjük, azt pedig csak 10. Pius pápa 1909-ben engedte meg. És a rendnek a történelmében látszik az, hogy sok-sok nehézség árán, de mégis az isteni gondviselésben bizakodva élték a nővérek az életüket. Nem tudták sokáig a jezsuita szabályzatot sem teljesen megkapni a nővérek. 1977-ben is megkaptuk a jezsuita szabályzatot, de csak egy kivonatát, ami nőkre ugye nem vonatkozik, és 2004-ben került arra sor, hogy a teljes jezsuita szabályzatot átvehettük. Úgyhogy az isteni gondviselés most, 400 év után kezdi teljesíteni azt, amit Mária elkezdett. És közben a nővérek tényleg fantasztikus munkát végeznek. Oktatás a legszegényebb országokban, ahol az oktatás az kiemelkedést jelent lányok számára még a mai nap is. Hozzá kapcsolódóan szociális munkát, tevékenységet, tehát az áldásos tevékenységük rajta van, és érezzük a gondviselő Istennek az oltalmát és segítségét, és ennek volt egy kiemelkedő momentuma ez az egyesülés.
Ugye említetted azt néhány perccel ezelőtt, hogy külön váltak ezek az ágak. Nyilván nem csak és kizárólag ez volt az oka, hogy az 1800-as évek elején, vagy az 1700-as évek végén földrajzi távolságok milyen nehézségeket vontak maguk után, de már amikor ugrunk egy nagyot az időben, és a 20. század közepetáján járunk, amikor már kezd megszűnni ez a fajta távolság információs hálózat szélesedésének köszönhetően, mennyire tartották abban az időben a kapcsolatot egymással a három ágnak, vagy két ágnak a tagjai? Mennyire lehetett ezt a kapcsolatot élőbbé tenni?
Mindenképpen a tömegkommunikációnak a terjedése, az utazás lehetővé tette már akár a 20. században is, hogy közeledjenek egymás felé a nővérek. Voltak olyan generálgyűlések, általános gyűlések, amikor már a másik ágnak egy-egy képviselőjét is meghívták. Úgyhogy az első kapcsolódás az írágnak és az észak-amerikai ágnak az összekapcsolódása volt 2003-ban. És ez egy új lendületet adott arra, hogy akkor keressük a lehetőséget arra, hogy a harmadik ággal is megszülessék az egység. És ekkor 2003-ban, ugye amikor az írág és az észak-amerikai ág egyesült, ők a Loretto nevet vitték tovább. A római ág pedig ekkor kapta meg a Szentszéktől azt az engedélyt, hogy Jézusról legyen elnevezve a közösség. Tehát mi ebben az évben vettük fel a kongregáció Jézus nevet. És ez így egy picit megingatta a közeledést, hiszen addig mind a két ágnak a hivatalos neve az a Boldogságos Szűz Mária intézete volt. Mert hogy először Mária intézete néven alakult meg a közösség, de ezt nem engedték, mert hogy ez egyértelmű utalás volt Var Máriára, és ezért lett az, hogy a Boldogságos Szűz Mária intézete. De mindig is ott volt a vágy a nővérekben, hogy teljesülhessen Var Mária álma, hogy Jézusról legyen elnevezve a közösség, és ez végre 2003-ban teljesült, de így már a nevünk teljesen tett különböző lett egymástól. Tulajdonképpen innentől kezdve már felgyorsultak az események. 2010-ben volt az alapításunknak a 400 éves jubileuma, itt egy 3 éves ünnepség sorozatról beszélünk, amikor már nagyon sok közös program volt, ekkor már a két különböző ág nővéreinek, és keresték az együttműködéseket is, a lehetőségeket, hiszen több olyan ország van, ahol mind a két nővérközösség jelen van, akár ugyanabban a városban is, csak külön intézményben dolgoztak, vagy dolgoznak. És a nagy érdem, azt gondolom, hogy Jane Lipsey és Noah Korsalden generálfőnöknőknek az érdeme, akik érezték, hogy elérkezett az idő arra, hogy komolyan vegyük az egyesülésnek a lehetőségét, és elkezdték a jogi lépéseket is megtenni. Ugye ez az egyesülés úgy történt, hogy nem megszűnt mind a két ág, és létrejött egy harmadik, hanem a Loretto nővéreknek kellett óriási döntést hozniuk, hogy ők föladták a saját rendjüknek a nevét, és ők beléptek a mi rendünkbe, a kongregáció Jézusba, és ezért nagy tisztelet és hála azoknak a nővéreknek, akik ezt a döntést meghozták, és amikor volt erről a szavazás, tulajdonképpen 100%-ban mindenki támogatta ennek a lépésnek a megtételét, és ez is arra mutatott, hogy valóban ez az Isten akarata, hogy igen, el kell indulni, és az egységet meg kell teremteni.
És hála jó Istennek, a 2022-ben megválasztott új generál főnöknők, Veronika Fuhrmann és Carmel Swartz is az egyesülést támogatta, és az ő generál főnöknői vezetésükkel történt meg az a lépés, hogy 2025. november 4-én Loyalában kihirdették az egyesülési dekrétumot. Valóban nagyon nagy ünnep volt. Magyarországot Papp Éva Bernadett nővér képviselte, és ő is arról számolt be, hogy igazi örömünnep volt. A Szent Mise is, ahogy az afrikai nővérek tántolva hozták előre adományokat a Szent Misén a felajánláskor, a találkozások olyanokkal, akikkel még soha nem találkoztak, de örömmel üdvözölték egymást, és úgy tudtak egymással beszélgetni, minthogyha régi ismerősök lennének. És nagy hála van a szívünkben, hogy Vard Máriának az egységre vonatkozó álma teljesülhetett. És azt gondolom, hogy ez egy jel is a mai világban, hiszen nagyon sok helyen pont az ellenkezője történik, hogy szétaprózódnak közösségek, az, hogy mi pedig az egység felé törekedtünk, és az egységet akartuk megvalósítani a szerzetes rendünkben, a közösségünkben, egységet az Istennel, ez azt gondolom, hogy példaértékű és jel lehet a mai világ számára.
Ennek az egyesülésnek milyen hozadéka lehet a különböző országokban a nővérek az egyes közösségek számára?
Jelenleg 1800 nővér, most már Kongregáció Jézu nővér, tulajdonképpen Vard Mária nővér él a világban, 5 kontinensen, kb. 40 országban. Amikor így gondolkodtunk, hogy mi is fog történni, hogyan is fog történni, először 2 jelentősebb esemény az, ami még előttünk áll. Az egyik a szabályzatoknak az összefésülése. Az alapdokumentumunk az ugyanaz, hiszen a jezsuiták szabályzata konstitúciója szerint élünk, de a szabályzatunknak van egy második része, egy kiegészítője. Ez pedig a mi rendünkben, a Kongregáció Jézusban inkább egy ilyen jogi gyűjtemény volt, hogy milyen helyzetekben hogyan kell egy előjárónak eljárnia. A Loretto nővéreknek a kiegészítő szabályzata viszont egy gyönyörű, szinte azt lehet mondani, hogy egy elmélkedés, egy imádság, és egy közös bizottság dolgozik már hosszú ideje azon, hogy hogyan lehetne a kiegészítő szabályzatnak ezt a 2 pillérjét úgy összehozni, hogy abból valóban a legjobb és a legértékesebb dolog szülessen meg. Hiszen nagyon nagy kincs az a lelki finomság, ami a Loretto nővérek kiegészítő szabályzatában van, de tudjuk, hogy a hétköznapokban pedig sokszor segítség az is, hogyha konkrét leírásokat találunk arra, hogy hogyan kell eljárni. Ennek még a kidolgozása még folyamatban van, de reméljük, hogy ez is néhány éven belül megtörténhet. És e kapcsán folyamatosan kapunk impulzusokat ettől a bizottságtól, és átelmélkedhetjük, átimádkozhatjuk a különböző részeket, hogy valóban mindannyiunknak a szívéből fakadó legyen ez a szabályzat. A másik, ami talán kicsit hosszabb távú és nehezebb, hogy most is, ahogy említettem, vannak országok, ahol mindkét közösség jelen van. Például Londonban is volt a Loretto nővéreknek is közössége, nekünk is. Mind a kettő külön tevékenykedett, és ez lesz a következő lépés, hogy ezek a külön lévő művek egyesüljenek, és megtalálni azokat a utakat, ahol már közösen tudunk tevékenykedni. És biztos, hogy ennek szintén alapfeltétele lesz az, hogy most még külön közösségekben élnek a nővérek, de hamarosan reméljük elérkezik az is, amikor már közösen egy közösséget fognak valóban alkotni, és nem csak a nevükben, hanem fizikálisan is megszületnek ezek az egyesült közösségek.
Amikor ezt a kérdést feltettem, én nem csak arra gondoltam, hogy akár a szabályzatok összefésülése, összesimítása kapcsán milyen lépések történtek és történnek is a közeljövőben, hanem kérdésem a személyes kapcsolatokra is vonatkozott, hogy mennyire érzed azt lehetőségként egy akár rövidebb, akár hosszabb távon, hogy a különböző országokban élő nővérek nagyobb teret kapnak, akár nemzet
nemzetközi találkozókon, akár azt mondom, hogy pár hetes vagy pár hónapos tapasztalatcserére egymás közösségébe részt venni, és belelátni abban, hogy ugyanazokról az alapokról induló közösség az más-más országokban milyen irányban fejlődött vagy fejlődik a mai napon.
Igen, ez is valóság. Amikor 4 évvel ezelőtt a megújulási évemet töltöttem, én akkor a Loreto nővéreknél voltam kint Írországban, és náluk töltöttem egy 1,5 évet. Tehát nekem onnan már volt személyes kapcsolatom. Nagyon jó volt megtapasztalni azt a szeretetet, amivel ők ott befogadtak engem, úgy, hogy akkor még tulajdonképpen a másik ágnak a tagja voltam. Nagyon sok lehetőséget nyújt a Messenger, az internet. Vannak olyan nővérek, akiknek már korábban is volt a másik ágból is kapcsolata. És erre bátorítottak is mindannyiunkat, hogy keressük azokat a lehetőségeket, amikor személyesen meglátogatjuk egymást, találkozunk egymással, illetve szintén internetes fórumon keresztül voltak olyan találkozók, amelyek ezt a célt szolgálták, hogy megismerjük egymást. Különböző országok mutatkozhattak be, és mesélhettek magukról, és bármelyik ágból bekapcsolódhattak ebbe a webinárba. És ezek már korábban is elkezdődtek, remélhetőleg folytatódnak ezután is, hogy jobban megismerjük egymást, hiszen minél inkább ismerjük egymást, annál inkább enyhülnek azok a félelmek, amik azért így benne voltak sokakban az egyesülés kapcsán. Ha jobban ismerjük egymást, akkor jobban tudunk tervezni a jövőre, a közös jövőnket, hogy hogyan, milyen szolgálatokat és hol indítsunk el. Ami szintén nagyon érdekes ezzel, hogy ugye 5 kontinensen vagyunk jelen, egészen másképp gondolkodnak például az indiai nővérek, vagy az afrikai nővérek, mint az európai nővérek, és nagyon sokat tanulhatunk egymástól. És még egy, ami szintén egy ilyen nagyon szép közös munka, minden évben Vard Mária ünnepére mi egy 9-eddel készülünk, és már néhány éve ennek a 9-ednek az összeállítása is úgy történik, hogy több országból kérnek fel nővéreket, akik megírják hozzá az elmélkedéseket, és ezek a nővérek eddig is úgy volt, hogy nem csak a Kongregáció Jézusból, hanem a Loreto nővérek közül is voltak már, akik gondolataikat megosztották velünk, és az elmélkedéseket előkészítették. És most már a Kongregáció Jézusban, de ugyanezzel a módszerrel fog folytatódni ennek a 9-ednek az előkészítése is. Hála és büszkeség van bennem az elődeink iránt, akik egész életükben hűségesek voltak Vard Mária örökségéhez, és kitartottak minden nehézség és szenvedés árán, és törekedtek az egymással és az Istennel való egységre. Úgyhogy köszönöm az Úrnak őket, az ő életüket, és hálát adok értük.
Akkor mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ami az 1600-as évek elején elindult Vard Mária álma, az végre 2025. november 4-én dátumszerűen is megvalósult, de hát erre való törekvések már hosszú évek óta vannak. Szerinted van-e még olyan álma Vard Máriának, ami nem teljesült, és van-e olyan álma a közösségeteknek, a Kongregáció Jézusnak, ami még nem teljesült, de nagyon szeretnétek, ha megvalósulna?
Hát, hogy Vard Máriának van-e még ilyen álma, azt nem tudom, de az biztos, hogy most ő is nagyon-nagyon örül a mennyországban annak, hogy az, amit ő isteni akaratként felismert, az most teljessé vált. A mi álmunk az még az, hogy Vard Máriát az egyház elismerje szentként, és ezért szeretném most felolvasni azt az imádságot, amelyben Vard Mária boldoggávatásáért könyörgünk a Jóistenhez, hogy adja meg nekünk ezt az ajándékot, hogy őt a szentek és boldogok között tisztelhessük. Istenünk, akitől minden jó származik, köszönjük, hogy Vard Máriát ajándékoztad az egyháznak és minden embernek. Az irántad való szeretett tüze arra buzdította őt, hogy ne riadjon vissza se veszélytől, se munkától, se szenvedéstől. Élete az Isten nagyobb dicsőségét, az egyházi javát, a hit terjesztését és a nők méltóságát szolgálta. Vigasztalta a betegeket, segített a szegényeknek. Add, hogy az egyház ünnepélyes kinyilvánítása által Vard Mária életpéldája sok embernek adjon világosságot. Ezt kérjük a te fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk, barátunk és mesterünk által. Amen.
Herman Judit nővérrel, a Kongregáció Jézu magyarországi elöljárójával Papildikó beszélgetett.